tehát bizottságtisztelt tisztelt hallgatóság, a következő néhány percben szeretném ismertetni szklerózis multiplexen végzett kutatásaim eredményeit. A szklerózis multiplex egy a központi idegrendszer belősülei állományát pusztító kórkép, amelynek hátterében autoimmun folyamat áll. Leggyakrabban fiatal felnőtteket érint, a diagnózis időpontjai a 25 és 50 év között a leggyakoribb. Sokféle tünetben nyilvánulhat meg, például fáradékonyság, ízületi csizomfájdalmak, akár bénulás, valamint az emlékező képesség zavara. A tünetek alapján biztos diagnózist, MR-vizsgálat, valamint szimbálfunkciómérőt kell. Amint azt említettem, a betegség kialakításában és fenntartásában egy autoimmun folyamat játszik szerepet, amelyet egyes kórosan működő limfocitaaltípusok idéznek elő. A limfociták fő típusai a T-helper, vagyis a CD4, valamint a T-killer, tehát a CD8 sejtek. A CD4 sejteken belül ezen kívül elkülönítünk még úgynevezett T-H1 sejtípus, amelyek a gyulladásos folyamatokat csökkentik, és úgynevezett TH2 sejtípust, amelyek ezzel szemben a gyulladásos folyamatokat csökkentik. Így a CD4 sejtek egyes anyagok termelése lévén közvetetten vesznek részt a folyamatban, míg a CD8 sejtek a közvetlen sejtkárosításért felelősek. Ezen az ábrán egy elektromikroszkópos felvétel látok egy limfocitáról. A kórkép terápiája kétféle módon történhet. Egyrészt tüneti kezelés, például fájdalomcsillapítókkal, izomlazítókkal vagy gyógytornával, másrészt pedig immunmoduláns terápiával, aminek célja az immunválasz erősségének csökkentése. Ezzel azonban az a probléma, hogy nem csak a betegséget okozó immunsejtek működése csökken, így jelentős mellékhatások léphetnek fel. Ezen az ábrán egy limfocitát láthatunk. Ha ezt egy aktiváló hatás éri, egy jeláthatani útvonalon keresztül az aktiváló stimulus az endoplazmás retikulumba jut, ami a sejt egyik legfontosabb kálciumraktára. Az endoplazmás retikulumból ennek hatására kálciumion szabadul fel, ami aktiválja az úgynevezett Krebs csatornát. Így további kálciumion beáramlására van lehetőség. Ebből a két forrásból származó sejten belüli kálcium szint megemelkedés különböző sejtmagi folyamatokhoz szükséges, például a citokin termeléshez, ami pedig elengedhetetlen feltétel a limfocita aktivációnak. Ahhoz, hogy a kálciumion beáramlása folyamatos lehessen, a sejten belüli és a sejten kívüli tér között elektrokémiai potenciálkülönbséget kell fenntartani. Ehhez káliumionoknak kell távoznia a sejtből káliumcsatornákon keresztül. A limfocitákon kétféle káliumcsatornát találunk. Az egyik a feszültségfüggő Kb1.3 csatorna, másik pedig a kálciumfüggő IC1 csatorna. Ha ezeket specifikusan gátoljuk, a feszültségfüggő káliumcsatornát margatoxinnal, míg a kálciumfüggő káliumcsatornát trammal, így további káliumion távozni a sejtből, így további kálcium beáramlása lehetséges, ami így közvetetten a limfocita aktiváció mértékének csökkenését eredményezi. Korábbi vizsgálatok arra engedtek következtetni, hogy a kétféle káliumcsatorna gátlásával elérhető az egyes limfocita altípusok működésének szelektív befolyásolása, mivel ezek a csatornák eltérő arányban találhatók meg az egyes limfocita altípusokban. Így tehát ebből az következik, hogy adott csatorna gátlásával az az altípus gátolható jobban, amelyen abból a csatornából több található. Vizsgálatunk során azt tűztük ki célul, hogy a fent említett csatornák gátlásának hatására megvizsgáljuk a limfocita aktivációban létrejövő különbségeket szklerózis multiplexben egészségesekhez viszonyítva, a CD4 és CD8 típusú sejtek esetén, valamint a CD4 sejtek két típusában, tehát a TH1 és TH2 sejteknél. 10 egészséges önkéntest és 10 szklerózis multiplexes beteg mintáit vizsgáltuk, az életkorukat, valamint a megfelelőszlását táblázat szemlélteti. A betegek csak tüneti kezelésben részesültek, immunitás gyógyszereket kaptak, a mintavételkor pedig aktív autoimmun folyamat zajlott a sejtjeikben. Első lépésben a résztvevőktől perifériás vérmintát gyűjtöttünk, majd elkülönítettük a limfocitákat. Ezután sejtfelszíni markerekkel jelöltük az egyes altípusokat, majd fluoreszcens festékekkel töltöttük fel a sejteket. Ezt követően minden mintát három részre osztottunk, és vagy margatoxin, vagy prangátószerrel kezeltük őket, mivel ezek a két különböző káliumcsatornát gátolják, vagy pedig minden harmadik mintát gátlószer kezelése nélkül kontrollként hagytuk meg. Ezután aktiváltuk a sejteket kitalmaglutininnal, majd rögtön megkezdtük az áramlási vitaminmeres mérést, amit pedig egy számítógépes kiértékelés követett. Ez a fénykép az általunk is használt áramlási vitaminmeret, tehát magát a berendezést mutatja. Ezen a képen egy áramlási vitaminmeres felvétel, tehát a doszpozot látjuk, ahol a vízszintes tengely az időt mutatja, ez 600 szekundum, vagyis 10 perc, ennyi ideig tartott egy mérésünk. A függőleges tengelyen a sejten belüli kálcium koncentrációt látjuk. A gép által megalkotott oldalmazban minden egyes pont egy-egy sejtnek felel meg. sejteget, ezután rohamosan megemelkedik ugye a sejtem belüli kálciumszint, majd fokozatosan lecsökken, míg végül egy állandó értéket ér el. Erre a gép által megalkotott pont halmazva, a kutatócsoport által megalkotott program segítségével egy úgynevezett kettős logaritmikus lövényt illesztettünk. Ez látható ezen az ábrán, itt is a vízszintes tengelyen az időt láthatjuk, míg a függőleges tengelyen a sejtem belüli kálcium koncentráció. Ennek az az előnye, hogy a program képes a függvény egyes paramétereinek kiszámítására, például kálciumvállalás maximumának értékét, a maximum elérési idejét, valamint az AOC-t, vagyis a görbe alatti területet is. Eredményeiket két lépésben ismertetném. Először is szklerózis multiplexes betegek és egészséges önkéntesek mintáit vizsgáltuk, gátlószerek hozzáadása nélkül, majd azt vizsgáltuk meg, hogy a gátlószerek hozzáadása milyen módon befolyásolja mind a két vizsgálcsoportnál a limfocita aktiváció sajátosságait. Szklerózis multiplexes betegeknél egészséges önkéntesekhez viszonyítva csökken a maximum elérési ideje, amit ezzel magyarázhatunk, hogy autoimmun folyamat zajlik, így egy fokozott reaktivitás jellemzi a sejteket. Gátlószerek hatására egészségesek esetén a feszültségfüggő csatornáknál nem találtunk szignifikáns eltérést az általunk vizsgált sejtípusok között, míg a kálciumfüggő csatorna esetén igen. Itt a DH1 sejtek nagyobb mértékben voltak gátolhatók, mint a TL2 sejtek, és ugyanígy a CD8 sejtek jobban voltak gátolhatók, mint a velük összehasonlított CD4 sejtek. Ehhez képest azonban a szklerózis multiplexben a kálciumfüggő csatorna esetén nem volt szignifikáns eltérés az általunk vizsgált sejtípusok gátolhatóságok között, mi a feszültségfüggő csatornák gátlása esetén. A CD8 sejtek nagyobb mértékben voltak gátolhatók, mint a CD4 sejtek, a TH1 és TL2 sejtek között azonban nem találtuk eltérést. Amint láttuk, tehát szklerózis multiplexben bizonyos mértékű szelektivitás elérhető volt a feszültségfüggő csatornák gátlásával a CD8 és CD4 típusú sejtek esetén, azonban a TH1 és TL2 sejtek közel azonos mértékben voltak gátolhatók, így ez itt nem lehetséges. A TH1 sejtek gátlása optimális, mivel ezzel az autoimmun folyamat csökken, azonban a gyulladás csökkentő TH2 sejtek gátlása nem kell az autoimmun folyamat visszaszorításának. Összefoglalásul, tehát szklerózis multiplexben a limfocita aktiváció mértéke csökkenthető volt az általunk alkalmazott gátlószerekkel, azonban a korábbi feltételezésekkel ellentétben ez a szelektivitás korlátozott mértékű volt, így további vizsgálatok elvégzése szükséges annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy a limfocita kálium csatornáinak gátlása milyen módon képes befolyásolni.